Szeretett testvérem, bizonyságtételem alapigét a János írása szerinti evangélium 8. részéből olvasom, a 8. rész 45. verséből, ahol Jézus ezt mondja, mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a lekcióban a mai nap ige szakasz szerint a Jézus szenvedés történetéből hallott ige szakasz, az a részlet, amikor azon igyekeznek a vádlói, hogy olyan vádat találjanak ellene, amelyet tanúk szavával alá tudnak támasztani, és így az érvényessé, valóban váddá válhat. Ez a részlet alkalmat ad nekünk arra, hogy a hazugságról, illetve az igazságról néhány dolgot elmondjunk, hiszen az elmúlt években többször is szóba került természetesen az igazság, mert hiszen azt hisszük és valljuk, hogy az igazságot, az igazi igazságot, a teljes igazságot, azt nem máshol, hanem a Szentírásban, Isten igéjében, Isten kijelentésében lehet megtalálni. De mégis egyrészt úgy adjunk fel, hogy a mindennapi élet során nagyon sokszor kérdésé válik az, hogy mi a jó, az igazság, vagy a részigazság, vagy a féligazság, vagy az igazság, amit nem mondunk ki, mi a jó, az alkalmazkodás a többiekhez, az általános véleményhez, vagy pedig az igazságnak a bátor megvallása, vállalása, kijelentése. Másrészt pedig úgy adjunk vele, hogy szükségünk van nem csak a mindennapi gyakorlattal szembesülve, hanem önmagunkkal, saját magunk önvizsgálatát megtéve, saját életünknek az átvizsgálását megtéve újra és újra arra, hogy Isten igazságát kibontsuk az igéből, hogy tükröt tartsunk saját magunk elé, hogy megsegítsük, megtámogassuk magunkat Isten igazságának a megértésével, hiszen ahhoz, hogy elfogadjuk, ahhoz, hogy gyakoroljuk, ahhoz, hogy azt érvényesen másoknak is tovább tudjuk adni, először önmagunkban kell tisztáznunk, hogy mi is tehát az igazság. Szeretett testvéreim, a mai textus Jézusnak a írástudókkal, a farizeusokkal folytatott beszélgetéséből az a mondat, amely vádlón hangzik el. Ott akkor még nincs bilincsbe kötve senki, ott akkor még nem ejtettek foglyul senkit, szabadon beszélgetnek egymással Jézus és a vele vitatkozók, és ebben a szabadon folytatott beszélgetésben emel vádat Jézus azokkal szemben, akikről már akkor tudja, sőt másoknak is mondja, hogy ő ellene törnek, az életére törnek, el akarják pusztítani őt, meg akarják ölni őt. Ezeknek az embereknek hangzik ez a fájdalmas vádja Jézusnak, hogy én igazat mondok, és éppen azért, mert az igazságot mondom, ezért nem hisztek nekem. Nos, ez az egykor elhangzott fájdalmas vád, ez azóta is nagyon sokszor igazzá, érvényessé válik, azokkal szemben is, akik olvassuk a Szentírást, igyekszünk a szerint élni, azokkal szemben is, akik ugyan nem olvassák a Szentírást, de itt a Földön élve mégiscsak, ők is tapintják, ők is szembesülnek az Isten igazságokat, mindannyiunkkal szemben hangzik Jézusnak a vágya, hogy igazat mondok, és éppen azért, mert az igazságot mondom, ezért nem hisztek nekem. Ebből kiindulva néhány dolgot szeretnék most a jelenlévőknek a szívére helyezni. A legelső, tehát Jézus mondatából kiindulva az, hogy az igazság valóban, ezt mindannyian tapasztaljuk, mindannyian tanúsítjuk, az igazság sokszor hihetetlen. Sokszor hihetetlennek tűnik. Számtalan olyan példát tudnánk mondani, amikor jött hozzánk valaki valamilyen hírrel, valamilyen eseménnyel, valamilyen ténnyel, ha úgy tetszik, és azt kellett először mondanunk, hogy ne mondd, hát ez hihetetlen. És ezt tényleg így is érezzük sokszor, hogy nem jó, hogy az igazság így alakult. Hihetetlen nekünk, mert mi másra készültünk, mást vártunk, más tudtunk volna igazságként elfogadni, mint ami aztán bekövetkezett, és amit hírül hoztak nekünk. Az igazság sokszor hihetetlen, és hozzá kell tennünk, hogy éppen azért, mert az igazság Istennek a műve. És ahogyan ahhoz, hogy az ember beismerje, hogy Isten egyáltalán létezik, hitre van szükség, ahhoz is tehát hitre van szükség, hogy Isten munkáját ebben a világban felismerje, belássa, elismerje, és még inkább, hogy önmagára nézze és érvényesnek fogadja el. Ezzel szemben tehát, sokszor ezt is tapasztaltuk, a hazugság viszont hihetőnek tűnik. A hazugság sokszor hihetőbbnek tűnik, mint az igazság, és tegyük a szívünkre a kezünket, hányszor jártunk mi is úgy, hogy jobban örültünk volna annak, hogyha nem az igazság következik be, nem az valósul meg, hanem az, amiben ringattuk magunkat, az az illúzió, az a hazugság, amivel áltattuk magunkat vagy másokat, hogyha az következett volna be. Ezek a mozgató rugók vannak az ember lelkének a mélyén, amire Jézus is utal, hogy az igazságot mondja ő is, ezért nem is akarnak neki hinni, nem akarják, hogy az igazság érvényesüljön, és mi is így vagyunk ezzel, hogy sokszor a hamisat, a hazugot azt hihetőbbnek tartjuk, és nem ritkán azt kívánatosabbnak is tartjuk, mint hogy az igazság következzék be. Bár ez nagyon sarkítottnak tűnik így, ahogy elmondjuk, de mégis érthető, hogyha hozzátesszük azt, hogyha az előbb azt mondtuk, az igazságról, hogy az Isten műve, Isten munkája az igazságot, és ezért sokszor az emberek részéről hitre van, vagy volna szükség ahhoz, hogy elismerjük, hogy az jó, hogy az a javunkat szolgálja, az tényleg Istentől való, a hazugság, vagy a féligazság, vagy a hamisság, az viszont sokszor aszerint alakul, ahogyan az emberi szándékok alakulnak, amiket az emberek munkálnak, vagy munkálunk, és leginkább pedig, amire lehetőségünk van. És így érthetőbbé válik, hogy miért van bennünk az az alapállás, hogy az igazság sokszor ellenállást talál bennünk, ellenállunk az igazságra, és azt mondjuk, hogy de kár, hogy így történt, és miért van az, hogy sokszor vágyunk inkább arra, hogy amit mi el tudnánk végezni, hogy mi tudnánk alakítani dolgokat, úgy valósuljanak azok meg, úgy folyanak az események, mert ezek közelebb állnak hozzánk a saját lehetőségeinkhez, a saját korlátainkhoz, mint az egyedül, sokszor egyedül Istentől megkapható igazság. Ezért, szeretett testvéreim, nekünk is arra van szükségünk, hogy elfogadva Jézusnak a vádját, hogy az igazságot mondom, és ezért nem hisztek nekem, próbáljunk változtatni önmagunkon, illetve kérni őt, hogy változtasson bennünket, hogy legyen nekünk kedves az igazság, és ne határozzuk el eleve, sok esetben magunk is azt, hogy az igazságnak már pedig ellene állunk. A második pedig, ami a szenvedés történetnek az imént hallott részletében érhető tetten, tudnék, hogy a hazugságban nehéz egységet találni, erről szól a történet, hogy sok embert igyekeztek felvonultatni Jézussal szemben, hogy valljanak ő ellene olyan dolgokat, amelyek nyilvánvalóan nem lehettek igazak, de mégis, hogy azok alapján vádat emeljenek, és hogy ebben az erőlködésében az embernek milyen nehéz volt egységet találni, olyan mai szóval platformot létrehozni, amelyre állva egységesen törhettek volna Jézus jósága, Jézus igazsága, Jézus ártatlansága ellen, és amely alapján legalább önmagukat megnyugtathatták volna, hogy na végre van egy olyan, bár hamis, de mégis egy olyan vád, amelyet egységesen tudunk megfogalmazni, felemelni Jézussal szemben. Nehéz tehát a hazugságban egységet találni, ezt megint, ha a kezünket a szívünkre helyezzük, el kell mondanunk, mi is tapasztaltuk, hogy a különböző emberi érdekek, a különböző emberi vélemények, a hamiságnak különböző változatai milyen nehezen kovácsolnak egységet, milyen nehezen tudunk közös platformra állni, de mégis azt mondjuk, hogy lehetséges, hiszen ha az ember a saját érdekeit, a másokéhoz az egész elég ügyesen igazítja, akkor mégis létrejöhet egy olyan közösség, amelyben azt mondják az érdekek mentén az emberek, hogy ez nem igaz ugyan, de nekünk így jó, tehát mi ezt fogjuk képviselni. Mi az ennél szomorúbb igazság? Az az, hogy az igazságban még nehezebb sokszor egységet találni. Hányszor jártunk mi is úgy, hogy az igazság mellé álltunk, és azt vettük észre, hogy alig vagyunk. Alig vagyunk néhányan. és többen vannak azok, akik a hazugságban egységet tudtak találni, egységfrontot tudtak képezni, és egységesen tudták képviselni azt, mint azok, akik az igazság mellé álltak, megkeresték, megtaláltak és mellé állták. Nehéz tehát sokszor az igazságban egységet találni, sőt azt mondhatjuk, hogy az igazságban szinte soha nem lehet olyan egységet találni, amelyik döntő fölényre jutna itt, most az emberek között, azokkal szemben, akik a hazugságnak a pártján, a hazugságnak az egység frontjába tömörülve közösséget alkotnak. Ezt tapasztalták Jézusnak a tanítványai is, akik ugye Jézus mellett hallották az igazságot, látták az Isten igazságnak az érvényesüléseit, a megnyilvánulásait Jézus csodatetteiben, életében, a tanításában, ahogyan ragaszkodott a küldetéséhez, és milyen kevesen voltak ők azokkal szemben, akik Jézussal szembe állva az életére törtek, akik el akarták hallgattatni az igazságot. Mindig ilyen lesz tehát Jézus követőinek a sorsa, hogy az igazság mellett kevesebben leszünk, mint azok, akik a hamisság mellé állnak. És harmadszor pedig azt hadd emeljük ki, azt az emberi dilemmát, amelyiket sokszor igazolásként hozunk fel a saját döntéseink, a saját elhatározásaink mellett, azt a kérdést, hogy tudni, melyik igazság volt előbb. Mert nagyon sokszor, amikor menekülni akarunk a felelősségre vonás, vagy a saját lelkiismeret furdalásunk elől, akkor azzal védekezünk, hogy de hát igaz volt abban a helyzetben, amit tettem, ahogyan döntöttem, ahogyan viselkedtem, csak azt kellene hozzátennünk, hogy persze, hogyha az eredeti, hogyha az alap igazsághoz nem ragaszkodtunk, és a fejlemények azután a következmények, az események úgy alakultak, akkor abban a helyzetben, amiben korábban nem ragaszkodtunk az igazsághoz, lehetséges, hogy valóban abban a kényszerhelyzetben már csak az igazság maradt nekünk. Ezért is nagyon fontos az, hogy újra és újra mérlegre állítsuk a saját életünket, hogy újra és újra az igének a tükrében megvizsgáljuk a saját életünket, hogy vajon valóban ragaszkodtunk-e, követtük-e az Isten igazságot, a Biblia igazságát, vagy pedig eredetileg nem követtük azt, és azután a kényszerhelyzeteknek a sajátos igazságaihoz kellett alkalmazkodnunk, azok irányítják az életünket. És ezért nagyon fontos az, hogy mindig a mélyére ássunk a dolgoknak, és megkeressük az eredetét, hogy a lehető leginkább ragaszkodhassunk az alapvető, az első, vagyis a teljes igazsághoz. Hogy miért olyan nehéz ez, és miért olyan nehéz még a hívő embernek is, arra pedig azzal a kérdéssel válaszolhatunk, hogyha feltesszük a kérdést, hogy miért jó hinni az Úristenben. Mert, hadd mondjam harmadszor is, tegyük a kezünket a szívünkre, nincs-e bennünk sokszor az a gondolat, hogy azért jó hinni az Úristenben, mert azt remélhetem, hogy akkor őt is a saját érdekeim érvényesítésére kérhetem, vagy használhatom fel, hogy egyel több esélyem van, hogy a saját érdekeimet érvényesíthetem másokkal szemben, mások felett, hogyha én hiszek az Úrban, és azt remélem, hogy az ő segítségével majd az én érdekeim érvényesülnek az élet különböző helyzeteiben. Ezért hiszünk-e az Úrban, vagy pedig azért jó-e hinni az Úrban, mert akkor az ő igazságaihoz és igazságához ragaszkodhatom. És nagyon sokszor az első esetet, tehát az első eset érvényes ránk is, amikor szeretjük mi az Úristent, nagyon szeretjük az Úristent, és azt várjuk cserébe, hogy ő az én érdekeim mellé álljon, az én igazságaim mellé álljon, és segítsen azoknak az érvényre juttatásában másokkal szemben, vagy mások fölött. Nem jártunk még így. Nem akartuk így az Úristent a magunk oldalára állítva, azt remélni, hogy majd az ő segítségével a mi igazságunk lesz az igazság, a mi érdekünk érvényesül mások érdeke felett. Nos, Jézus szavai, ahogy mondtuk az előbb, a fájdalmasan vádló mondata csengjen csak bátran a szívünkben, ne csak a fülünkben, hogy azért nem hisztek nekem, mert én az igazságot mondom. Nagyon nem jó úgy hinni az Úristenben, azzal a hátsó szándéka, hogy majd ő akkor mindig nekünk ad igazat, és a többiekkel szemben is mindig nekünk ad igazat, hogy mindig a mi érdekeink érvényesülnek, nagyon nem jó így hinni benne, mert akkor eleve azzal a szándékkal keresjük őt, hogy nem az igazságára vagyunk kíváncsiak, nem mi akarjuk feláldozni magunkat az ő igazságáért, hanem azt várjuk, hogy ő tegyen meg mindent azért, hogy a mi érdekünk érvényesüljön másoké felett is. És ebből következik az, amit utoljára szeretnék most a jelenlévők szívére helyezni, hogy el kellene egyszer és mindenkorra döntenünk már, hogy végül is mi a jobb. Mi a jobb nekünk? Az-e a jobb? Tényleg az-e a jobb? Hogyha a saját magunk által kigondolt érdekeink érvényesülnek mindig, minden helyzetben, mások felett is, vagy mások ellenében is, mert mi sokszor így gondoljuk, hogy az lenne az igazi, ha úgy történne, ahogyan én akarom, tényleg ez a jó, vagy pedig az a jó mindenkinek, egy közösségben és közöttük nekem is, nekünk is, hogyha az igazság érvényesül. Ahogy mondtam az előbb, sokszor mi afelé hajlunk, hogy szép-szép az igazság, de az a jó, hogyha úgy érvényesül, hogyan az nekem megfelelő. És nagyon nagy ellenállást tud bennünk támadni akkor, hogyha az igazság következetesen érvényesül egy közösségben, és akkor mi pedig hátrányt szenvedünk valamiben. Egy példát hadd mondjak erre, mindannyian tudjuk, hogy különböző módokon egy közösségnek a tagjai hozzájárulnak a közös teherviseléshez, akár adóformájában, akár önkéntes befizetés, önként vállalt befizetés formájában. Ez lehet anyagi is, lehet más is, tehát pénzbeli is, más is. És ilyenkor az egyes ember érdeke, a szűk ember saját érdeke nyilvánvalóan az, hogy ő rá minél kisebb befizetendő rész jusson, és minél többet megkapjon a közös kasszából, maradjunk ennél a képnél. De tényleg az a jó, hogyha mindenki megspórolja a saját részét, nem adja oda a közösbe, és aztán összeomlik az egész rendszer, és a végén nem kaphat semennyit, még annyit sem, amennyit eredetileg kapott volna. Gondoljunk bele, hogy lelkileg is hányszor így van ez egy közösség életében, hogy vannak, akik mindent beleadnak a közösbe, sokan pedig azt gondolják, hogy hát nem kell azért azt olyan komolyan venni, hadd tartsam el magamnak, az energiámnak, az időmnek, a lelkesedésemnek a nagyobbik részét, jó lesz az még nekem. És aztán kiderül, hogy mivel nagyon sokan így gondolkodnak, ezért összeomlik az a közösség, nem tudja szolgálni a tagjainak a javát az a közösség, amelyben a többség a saját érdekét, a saját igazságát fontosabban tartotta, mint az igazi nagy igazságot, amely az egész közösséget vezérelhette volna. Szeretett testvéreim, mindezt pedig hadd zárjuk le azzal, ahogyan az elején is mondtuk, Jézusnak a mondata vádolja azokat a hívő embereket is, akik olvassák a Szentírást, keresik Isten akaratát, hogy mégis sokszor nem hajlandók az igazságnak hinni, de vádolja azokat is, akik nem keresik Isten igazságát, hanem csak élnek a mindennapokban, mert ők is sokszor szembe szállnak az igazsággal. Az a mondat, amivel beszeretném fejezni, az úgy hangzik, hogy vannak, akik Istenben a racionalitásra, az észszerűségre hivatkozva nem hisznek, és nagyon sokszor az ilyen embereknél is látszik az, hogy a tényeket sem fogadják el. A kimutatott, a tudományosan alátámasztott igazságokat sem fogadják el, mert úgy érzik, hogy azok szemben vannak az ő érdekeikkel. Ez az, amire rámutat Jézusnak a mondata, amire rámutat a szenvedés történetnek ez a részlete, hogyha viszonylagossá tesszük az igazságot, és nem fogadjuk azt el, akkor nem segít, sőt, kárunkra lesz. A teljes igazság, az igazi igazság az, amelyet ha elfogadunk, ha érvényesnek fogadjuk el, ha Istent az igazságnak a küldőjét, életünk urának ismerjük el, hogy segíthet, hogy megmenthet bennünket az igazság. Ezért a mi feladatunk, hogy bölcsességet kell kérnünk ahhoz, hogy Isten igazságát felismerjük, és elfogadjuk önmagunkra is érvényesnek. Amen.